Magasztalunk, drága Úr Jézus, szolga király, köszönjük azt, hogy téged ünnepelni gyűlhettünk össze. Köszönjük azt, hogy ismered szíveinket, azt, hogy milyen vágyal jöttünk ide, mit szeretnénk kapni ma este te tőled. Urunk, kérünk, hogy válaszolj nekünk, szólj hozzánk, igéd által szólíts meg bennünket. Egyedül te rád van szükségünk, és szeretnénk valóban téged imádni ma este, téged dicsérni, és kérünk, hogy jelenléteddel ajándékozz meg bennünket. Amen. Ünnepi délutánon igéket fogunk olvasni Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a 8. részből. A 8. résznek a 9. versét olvassuk fel. Pál apostolnak második levele a korintusiakhoz, 8. rész 9. verse. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és szeretném megragadni az alkalmat, és mindenkinek áldott ünnepeket kívánni. Örülök, hogy itthon lehetek, és szolgálhatok ilyen formában is az Úrnak. A mai igénkben, ahogy olvastuk, a Korintus beleközírt levél 9. versében, hogy szegény élet, hogy ezáltal mi is meggazdagodhassunk. A tegnap este, akik itt voltunk, hallottuk, amint Barna testvérünk igen szépen és részletesen kifejtette, hogy az Úr Jézus milyen szerény és szegényen jött a világra. Ez is hozzátartozott Istennek a nagy bölcs tervéhez, hogy mindenki számára, a szegények számára is elérhetővé váljék. És mai alkalommal pedig az igéből úgy olvassuk, hogy szegény élet, hogy mi meggazdagodjunk. És én néhány mondatot szeretnék elmondani röviden abból, amit megértettem ebből az igéből. Hát úgy gondolom, hogy ha az emberek között elvegyülnénk, és a világban elkezdenénk néhány emberrel beszélgetni, hogy milyen kell legyen, milyen egy gazdag ember, és milyen van egy gazdag embernek, úgy gondolom, hogy ezzel egyetértünk mindnyájan, hogy mindenki azt mondaná, hogy egy gazdag ember az akkor gazdag, hogyha szép háza vagy házai vannak, szép autók, vagy több autó áll az udvaron, a bankszámlája biztos jó, meg van tömve, jó vastagon, pénzzel. Arra azt mondják az emberek, hogy igen, ez egy gazdag ember. És úgy gondolom, hogy nagyon sokan vágynak az ilyenfajta gazdagságra. Olyan gazdagságra, amelyről azt tartják az emberek, hogy ha ezek megvannak, akkor igazán boldog életet élhetünk. Boldogok lehetünk, hiszen pénzzel, úgy mondják, mindent meg lehet vásárolni. Pozíciót, tisztességet, kényelmet, és mindent, amit a szem, száj és a kényelm megkíván. És nagyon sokan ezért mindent feltesznek az életüket, és ráteszik sokszor, és éjjel-nappal gürcölnek, hajtanak, hogy ezt a gazdagságot elnyerhessék. Erről a gazdagságról az ige azt írja, úgy mondja az Úr Jézus, hogy ez olyan gazdagság, amelyet a rozsda és a moly megemészhet, és esetleg még a tolvajok el is lophatnak. És mégis az emberek úgy tartják, és úgy hajtanak ezért a gazdagságért, mintha ez a gazdagság mindent jelentene. Az örök életet, mintha ettől a gazdagságtól függne az örök életünk is. És mégis mindent ezért hajtanak, ezért tesznek fel, hogy ezt a gazdagságot megnyerhessék. Ebben az igében úgy olvassuk, hogy az Úr Jézus szegény élet, hogy meggazdagodjunk. Itt az ige egy egészen másféle gazdagságról beszél. Egy olyan gazdagságról, amit nem véges, véget nem érő, hanem örökké való. Egy olyan gazdagságot, amit nem lehet földjekben lemérni. Egy olyan gazdagságról, amelyet Isten ad mindenki számára. Minden embernek szabad, elveheti ezt a gazdagságot, mert ez nem más egy Istentől egy ajándék, amely igaz nekünk nem kerül semmibe, de Istennek nagyon sokba került. A legdrágábbat, a legszebbet, legszentebbet adta oda mi érettünk, hogy az ő szegénysége által, az ő gyötrelmei és kínhalála által nekünk életünk legyen. Mi nekünk az lenne az osztályrészünk, hogy elkárhozzunk, és mégis Isten annyira szeret bennünket, hogy felajánlotta a legdrágábbat is, és az ő szegénysége által meggazdagodhatunk, életet nyerhetünk, örök életet. És mégis úgy lássuk, hogy ez a gazdagság, amiért igazán érdemes élni, és mégis ez az a gazdagság, amelyet a világ megkigúnyol, bolondságnak tart és megvet. Én nagyon sok gazdag embert ismerek, és találkoztam és beszélgettem gazdag emberrel, és mégis elmondhatom, hogy nem igazán boldogok. Nem igazán van békességük, és mégis úgy látom, hogy nem mindent értek el az életben, amit szerettek volna. Ezt igazolja az élet is, hisz a hírekben is és újságokban is olvashatunk olyan gazdag emberekről, akiknek úgy gondoltuk, hogy mindenük megvan, és elvetették az életüket, öngyilkosok lettek, akkor mégis hogy van abban az öröm, igaz öröm a földi gazdagságban? Ma este Isten egy olyan gazdagságra akar szólni hozzánk, amelyet érdemes harcolni és érdemes élni. Ezt a gazdagságot, amelyet Isten akar adni, azt a Szent Lelke által adja, és már itt a földön megkaphassuk. Mindenki, aki elfogadja az Úr Jézus Krisztus személyes megváltójának, Ez a gazdagság ott kezdődik, mikor az ember jön, és bűnbánásra jön az Istenhez. És hogyha őszinte szívvel és bűnbánó szívvel jön az Úrhoz, ő hű és igaz, megbocsát nekünk. És akkor elkezdődik, az, és megkapjuk azt a gazdagságot, amelyet Isten ad. Ő a Szent Lelke által munkálja ki bennünk, elkezdi ma itt a Földön, elkezd megajándékozni bennünket ezzel a gazdagsággal. És ezt a gazdagságot akarja adni, amely majd később az örök életben fog kamatozódni. És úgy olvassuk az igében, hogy majd végül egy olyan országot készített nekünk az Úr, amelyet szem még nem látott, emberi elme még el se tud képzelni. És mikor szemtől szembe leszünk a megváltónkkal, akkor eztet akarja nekünk az Úr adni. De már itt a Földön kimunkálja bennünk az igazi gazdagságot, ami nem más, mint az isteni értékeket, Szent Lelke által, amikor belénk helyezi a mi szívünkben. Az az ember, aki átadja a szívét az Úr Jézusnak, az ajándékba kapja Istennek a lelkét. És ez a lélek elkezd bennünk munkálkodni, és elkezdi átformálni azt a bűnös és gyarló szívünket. És akkor már az az ember, aki eddig nem volt békesség a szívében, megnyugszik, békességre tanál. És az az ember, aki addig szomorú volt és bánatos, elkezd tudni örülni. Igazi öröm van a szívében, hogy hallottuk délelőtt is az ige hirdetésben. És az indulatos szív egyből elkezd megnyugodni és szeliddé válni. És ezeket a hűtlen ember elkezd hűséges lenni Istenhez. És ez az igazi gazdagság, amiről ma este az igéből beszél, szól hozzánk az Úr. És ezért a gazdagságért érdemes élni, ezért érdemes harcolni. Mert erre azt mondja az ige, hogy ezt a moly nem emészti meg, sarosda, és a tolvajok el sem lopják. És ez az a gazdagság, amelyre Isten hív mindnyájunkat. Én szeretném, hogyha mindnyájan megtapasztalnánk ezt a gazdagságot, mindnyájan megkapnánk Istentől ezt a valódi gazdagságot. Én tudom azt, hogy nagyon sokan vagyunk itt, akik tudják, miről beszélnek, és vágyakoznak ezután az igazi gazdagság után. Én nagyon vágyok erre a gazdagságra, testvérek. Hiszem azt, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk. Igaz, testvéreim, mindnyájan vágyakozunk erre. És az Isten megadhassa mindnyájunknak, akik itt vagyunk. Ehhez szükséges, hogy őszintén és bűnbánó szívvel jöjjünk az Úrhoz. És ő kész megadni nekünk. Ne felejtsük el, nekünk ingyen van, kegyelmi ajándék. De Istennek nagyon sokba került. A legdrágábbat, a legtöbbet adta, hogy még ehhez a gazdagsághoz jussuk. Ne tekintsünk át felette, ne tapodjuk össze ezt a drága kegyelmet, ezt a drága ajándékot, ezt a gazdagságot. Fogadjuk el is, és akkor lesz teljes a mi életünk, és akkor leszünk igazán boldogok. Szívből kívánom mindnyájunknak ezt. Most egy énekari számot kérünk újból.
Menjetek ti népek, énekel bevigan, mert ma született népek, Jézus Isten fia. Menjetek ti népek, énekel bevigan, mert ma született népek, Jézus Isten fia.
Attila szolgálatát kérjük, és utána pedig a Tini csoport fog szolgálni. Fogadjuk szeretettel tőlük.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és örülök, hogy itthon ünnepelhetjük a karácsonyi ünnepet. És hozom a Pilisi Baptista gyülekezet szeretetteljes köszöntését, és áldott, boldog, békés karácsonyt kívánnak a testvérek. Délelőtt, mikor vége volt a összejövetelnek, a Tünde megkérdezte, hogy vállalok-e szolgálatot, hogy készültünk-e valamivel. Szinte kapásból nemet mondtam, mert hát úgy éreztem, hogy hát vannak itt elegen. De otthon elgondolkodtam, és ugye mindig azt halljuk, hogy szolgálni kell, használjuk ki az alkalmas és alkalmatlan időket, és egy verset szeretnék felolvasni most, amit valószínűleg mindenki ismer, de engem nagyon megérintett, nagyon, hát régen, és úgy hiszem, hogy ennek a versnek, Ady Endre versének a 2012 karácsonyán is van még mondani valója. Hallgassák meg, testvérek, szeretettel! Ady Endre, karácsony. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének, az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt len a nagy Isten szent kegyelme súgna, szállna, az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen fohászkodni, de jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermekszívvel a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. És a gyarló ember ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra.
Isten elküldte fiát. napjait mutatta a naptár. A kemény hidegben odakint egy szegény, elhagyatott kislány járt a sötétedő utcákat. Rongyos kis köténkét összefogta, egy halomgyufa zörgött benne, egy skatuját pedig a kezében szorongatott. Úgy vigyázott rájuk, mint szemei fényére. Próbált őket pénzre váltani, de senki sem törődött vele.
Kérem, vegyen egy gyufát!
Menj innen, te koszos gyermek!
Kérem, bácsi, nem mehetek haza, ha nem viszek pénzt.
Nem érted? Nem kell a gyufád.
De igen, értem én, de akkor vegyen legalább a kedves feleségének.
Gyere, drágám, ez a lány már nem tudja, mit beszél.
Másnak kínálgasd az elázott gyufáidat.
Az úr áldja meg.
A férfi még egyszer visszanézett a szokatlan szavak hallatára, de aztán rögtön eltűnt feleségével az utca sarkán, s a kislány csalódottan nézett utánuk.
Kérem, bácsi, vegyen egy gyufát a fiúnak.
Mit beszélsz az én unokámnak? Na ne nevettes, egyéb karácsony ajándék sem kell neki, mint egy gyufaszál. Na el az utamból.
Kérem, bácsi, csak egyetlen egy gyufát. Az édesapám nagyon súlyosan megver, hogyha pénz nélkül megyek haza.
Nem mondom még egyszer, tűnés innen.
Kérem, csak egyetlen egy szálat.
Nagyapa, talán egy gyufaszálat mégiscsak vehetnénk. Nézd rá, szegényre, majd megfagy.
Fiam, nem gondoltad komolyan?
De nagyapa, nekem kell egy gyufaszál. Vegyél egyet, ezt szeretném karácsonyra.
Velem aztán ne viccelődj! Na gyere csak szépen, menjünk, mielőtt még mi is ide fogyunk, mint ez a koldus lány.
Bácsi, a maga szíve sötét. Az igazi fényből sem kér. Az nem kerül pénzbe, hisz megfizethetetlen.
Te meg miről beszélsz?
A fényről, ami megvilágíthatja az életét.
Mi lehet az, amit tőled kaphatok, és szebbé tehet az életem?
Én semmit nem adhatok, de valaki, aki hatalmasabb nálam, betöltheti a szívét fényel.
Hát sajnálom, de nincs időm efféle badalságokra.
Az úr áldja meg.
Nem telt el sok idő, és a kislány ismét megszólított az utcán egy gyermek előtt.
Uram, nem vásárol gyufát?
Gyufát? Ugyan miért venni?
Hát, tudja, fényt ad.
Ó, hol én lakok, ott nagy a világosság.
De a szívében ott is fény van.
Fény az én szívemben? Hát hogyan lehetne fény az én szívemben?
Hát, tudja, az Úr Jézus gyújtott-e már fény magában? Vagy még mindig sötétben jár?
Nem igazán értem, hogy miről beszélsz. Na de mindegy, mert úgyis késésben vagyok. Viszlát, és sok sikert a gyufaáruláshoz.
A lány nem tudott fénygyújtani az emberek szívében. Mindenki olyan sötét volt, tele gonoszsággal és gyűlölettel. Még csak apró pénz sem kapott. Hiába való volt az utcának áldogálás. Minden hiába.
Ugyanannyi gyufa. Egy sem kelt el már reggel óta. Nem mehetek haza így pénz nélkül. Talán haza sem kellene mennem. Nem is megyek. Történjen bármi, legyen bármilyen hideg, nem mehetek haza, hisz édesapám biztosan csak veréssel fogadna.
A leányka szeméből egy köncsebb gördült ki, amint a ráváró nehéz éjszakára gondolt. Behúzódott egy zugba, egy ház sarka mögé, s maga alá húzta csupasz lábát. Már egészen meggémberedtek a kis ujjai.
Milyen jó volna meggyújtani egy gyufát, csak egyetlen egy szálat. Ha kihúznék egyet a skatujából, oda dörzsölném a falhoz, meggyújtanám, a lángjánál megmelegíthetném az ujjaimat.
S amint kimondta, nem is gondolkozott rajta tovább. Meggyújtott egy gyufát.
Micsoda meleg, micsoda fény, mint egy gyertyalángja. Hát hol vagyok? De hát ez már nem is az utca. Nézzétek, milyen meleg van ebben a teremben. Hé, hová mentek? Hé!
S ekkor a kislány rájött, hogy csak a képzelete szaladt el a száguldó széllel, és mindjárt találta magát, összekuporodva, átfagyva, a hideg téli éjszakán. Újabb köncsebb gördült le kiségi termett arcán.
Ha csak még egyszer megpillanthatnám a gyufa lángját.
Nos, boldog karácsony mindenkinek!
Kér valaki?
Igen, én kérek!
Édesanyám, én kérek!
Képzeljétek, drágáim! Odakint egy koszos, csúnya, kódus lány akart rám sózni egy gyufaszálat. Valami fényről beszélt.
Ó, tudom, kiről beszélsz. Hát persze ez gyufakatáról, valahogy a reklámozni akarta a portékáját.
Nem, most valami másról beszélt. arról a Jézusról beszélt, aki állítólag fényt ad.
Csak nem gyufákat ábrázol is valahol.
Na jó, beszéljünk valami másról. Hozzadom a desszertet?
Igen, én a szalmásból kérek.
Kérek, adjatok nekem is. Ígérem, többé nem kérem, hogy vegyetek gyufát, csak egy halatot legyek.
Bármennyire is szerette volna, a gyufa kialudt, és a kislány ismét ugyanoda került, ahol eddig is volt. Kegyetlen, hideg utcasarokra.
Ó, hát most már nincs veszteni való. Egy gyufa ide vagy oda, mit számít? Édesapám ugyanúgy haragudik. Bárcsak láthatnám még egyszer utoljára a gyufa lángját.
Hát nem tétovázott tovább, kinyitott a skatuját, és előhúzott egy gyufát, majd meggyújtotta.
Hát ez egy karácsonyfa? Milyen magas és milyen gyönyörűséges. Soha nem láttam szebbet.
Jó, ugye nem látsz semmit?
Nem, tényleg nem.
Jól van, de ne leszkedj, gyere csak óvatosan.
Mi lesz már? Annyira is
tapasztalom. Várj még egy kicsit. Jól van, most már kinyitott a szemed.
De hát, ez csodálatos.
Tessék?
Hát persze.
Nos, ez pedig az ajándékot tőlem.
Köszönöm, én is készítettem számukra
valamit. Nos, eszék, hálás vagyok érted, köszönöm.
Ez a legkevesebb. Ó, el sem hiszem, megérhet ennyire boldog a karácsony. Nincs valamitek számomra is.
A gyertya varázsa nem tartott sokáig. A lány ugyanott volt, átfagyva, remegő kezekkel, hideg sarokban. Minden eltűnt. A díszes karácsonyfa, az ajándékok és a vidám gyermekarcok is.
Bárcsak magam mellett tudhatnék valakit, aki felkarolhat, aki szeret. Akinél soha többé nem fáznék és nem éheznék meg. Bárcsak hazamehetnék már az igazi otthonomba. Egy mesés helyre, ahol mindenki boldog, és nincsenek könnyek. Ó, Úr Jézus, hát miért nem jössz el értem?
A kislány meglátva a megjelenő alakot, egy halom gyufát hogy maradásra bírja.
Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek, ne hagyj itt. Tudom, hogy amit a gyufák kialszanak, te is eltűnsz, de annyira szeretném mindig azt érezni, amit most érzek. Egyszerre meleget, boldogságot és szeretetet. Kérlek, ne hagyj itt.
Pihenj meg, leány. Csak pihenj.
Jézus szelíd hangja oly bátorító volt a kislánynak. Már csak benne látta utolsó reményét, a reményt egy jobb élet felől. Elaludt, elhagyva a rideg téli éjszakát, de szívében remélte, hogy egy örök nappalra virrad a mennyben, ha majd egyszer felébred.
Hol vagyok? Micsoda meleg! Mi ez a hely? Ez a gyönyörű hely? És ez a gyönyörű ének?
Jöjj közelebb!
Ki vagy te? Olyan ismerős vagy.
Én vagyok az, akiről mindig is álmodoztál. A szeretet, a reménység, a gyöngétség és az örök élet megtestesítője.
Hát te vagy az Úr Jézus!
Hívtál, én pedig úgy gondoltam, hogy elérkezett az ideje az újrakezdésnek. Szavaiddal, tetteiddel és szereteteddel mások felé is továbbítottad az én szeretetemet. Már mindannyian elutasították a gyufáidat, de az igazi fényből, amely tőlem árad, mindannyian kaphattak volna, ha egy csöpnyit viszonyozták volna a kedvességedet, hisz benned megláthattak volna engem is. Én helyezzelek el oda, az utcára, hogy példát mutathassa a szeretetben, a reményben és az alázatban.
Annyira szerettem volna minél több embernek szétoztatni a te fényedet, de nem kértek belőle.
Mert az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Engem is elutasítottak, pont mint téged, de én mégis meghaltam értük.
Hát és én? Mégis méltó voltam a kegyelmedre? Mégis meghallgattad az imáimat?
Mióta a szívedbe fogadtál, veled voltam minden percben, őriztem léteidet. Most már nem kell sem éhezned, sem fáznod. Jöjj hát, íme beléphetsz velem az örök dicsőségbe.
A leányka rövid földi élete után találkozott az ő szeretet megváltójával, akit már itt a földön szolgálhatott. Az Úr Jézus karácsonykor a földre jött, mint fény a sötét éjszakába, hogy a sötét szívekbe fényt, örömet, reménységet és békességet hozzon. Ma is az ő lelke által köztünk van, és képes a sötét, keserű, csüggett életekbe reményt és békességet hozni. Akik pedig befogadták azokat, felhatalmazza arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Alkalmával szoktuk egymást köszönteni, és kellemes, boldog karácsonyt szoktunk kívánni. A tegnapi nap folyamán elhangzott az egyik szavalatban, az egyik gyerek tette fel azt a kérdést, hogy szent este után következnek-e szent napok és szent élet. És van egy kedves énekünk, és arra gondoltunk, hogy hadd énekeljük el ezt együtt a gyülekezettel, ezt a tavaly tanultuk, kedves ez nekünk, és ez egy jó kívánás, hogy minden napod legyen karácsony. Mi ezt kívánjuk a testvéreknek, és a magunk részére is, és a következő éneket énekeljük el, próbáljuk meg elénekelni.
Karácsonykor van egy álom, hogy egyszer
Zenekar szolgálatát kérjük, és utána pedig Jés Lidiát.
Thank you. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Köszöntöm a gyülekezetet karácsony alkalmából is, és szeretném átadni az Ér Mihály falvi testvérek köszöntését. Mi abban a gyülekezetben járunk, igaz, hogy Magyarországon lakunk, de a legközelebb hozzánk eső gyülekezet, és ezért átjárunk Romániában. Ott egy kicsit otthonosabban is érezzük magunkat, azt gondolom, mert mégiscsak egy erdélyi gyülekezet, és jól érezzük ott magunkat. Szeretnék elmondani egy pár gondolatot, igaz, hogy nem karácsonyi gondolat, hanem inkább adventi gondolat, de úgy gondolom, hogy mi hívő emberek a karácsony után is úgy kell éljünk, mint akik várjuk az Úr Jézus eljövetelét, és úgy kell készüljünk erre minden nap. Most ebben az adventben nagyon sokat foglalkoztatott egy 92 éves idős, azt hiszem, hogy katolikus papnak a bizonyságtevése volt, nem vagyok ebbe biztos, hogy milyen lelkész volt. A tévében ráakadtam olyan november eleje környékén, és azóta nem hagy nyugodni a gondolat. Megjárta a szibériai fogolytábor, túlélte, visszakerült Magyarországra, és ő tett bizonyságot. Azt mondta, hogy a táborban a túlélés 4 szabályát felállították ők foglyok, és én nagyon úgy érzem, hogy abból legalább 3 nekem hívő embernek a mindennapi életbe átültetve komoly felkészülést ad az Úrral való találkozásra. Az első szabály az volt, hogy akinek van mibe kapaszkodni, az könnyebben túlél bármit. És ő is így fordította le, és én is így értem ezt az én életemben, hogy akinek van megváltója, van hova kapaszkodjon, az bármilyen nehézséget, bármit enged meg a Jóisten az életébe, könnyebben túlvészeli. Nem bolondul bele a próbákba, nem esik annyira kétségbe. Én nem mondom, hogy mi hívő emberek nem tudunk elgyengülni, nem tudunk nehézségeket nehezebben átvészelni, de azt gondolom, hogy a Jóistennel nekünk ez sokkal könnyebb. A második szabály nekik az volt, hogy nem volt szabad panaszkodni. Én alapjába véve egy jókedvű embernek tartom magamat, de ugyanakkor azt vettem észre azután, ahogy figyeltem a napjaimat, hogy bizony nagyon sokat panaszkodok. Én nem tudom más, hogy van ezzel. Utána kezdtem odafigyelni arra, hogy ne panaszkodjak. Több-kevesebb sikerrel bevallom, de azóta is igyekszem ezt tenni. A harmadik szabályuk az volt a fogolytáborban, hogy észre kell venni az apró örömöket. És mondta, hogy az egyik fogolytársával foglalatoskodott egyik nap, hogy ő nyerje meg ezt a versenyt, mert hogy versenyeztek ebben, hogy összeszedett, és még egyszer mondom, foglyok voltak a szibériai táborban, összeszedett 40 apró örömöt. Én nagyon meglepődtem, el nem tudom képzelni, hogy mi lehetett neki aznap a 40 apró öröm, mikor mínusz 10 fokban még fát termeltek kint a szibériai erdőkből, hát el nem tudom képzelni. De mikor megkérdezték, hogy sikerült ez mind, azt mondta, hogy csak arra koncentrált, hogy az apró örömöket ismételje magába, hogy estére ne felejtse el, mire el kell mondani. És nem volt ideje semmi másra, se panaszkodásra, se semmi másra. Próbáltam én is ezt. Igyekszem észrevenni a Jóistennek az apró csodáit, az apró dolgait, a legapróbbakat is, amit az életünkben megenged. És valóban bevált nálam is ez a módszer. És bátorítom a testvéreket is erre. Azt gondolom, hogy ha készülünk a Jóistennel való találkozásra, akkor jó, ha minden apró örömöt észreveszünk, jó, ha nem panaszkodunk, és jó, ha tudjuk, hogy kihez tartozunk. Egy igeverset szeretnék még, ami evel kapcsolatos, felolvasni. amit ebben az adventben kaptam. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem erősítsétek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ezt kívánom a magam és a gyülekezet részére is.
Újból a pengető zenekar szolgálatot kérjük, és utána pedig Csata Gerzson szolgálatát.
Thank you. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma este itt van Isten házában, és valóban egy örömünnep ez a hívő ember számára, amikor ünnepelni tud, hogy született egy szabadító. Elgondolkoztam azon, hogy a tegnap este is, és ma is, amit hallottunk és hallottam Isten igéből, odahaza is, és ma délután itt is, hogy volt egy kérdés nálunk, hogy mit üzen a karácsony, és gondolkoztam, hogy valóban mit is üzent már otthon. És ma délután gazdagodtam még egy szál virággal ebben a csokorban, amikor Isten azt üzeni, hogy meg akar gazdagítani. És jó ez, hogyha elfogadjuk, és örültem neki, hogy mindamellett, hogy ő egy szabadítót küldött, egy megmentőt, egy üdvözítőt, emellett még gazdagá akar tenni. És hogy hálás voltam Istennek, hogy ilyen fontos dolgokat ad tudtomra, és hiszem, hogy még az ünnep folyamán még fogja gazdagítni ezt a virágcsokrot, és csupán annyit szeretnék még ehhez hozzáfűzni, ami ugyancsak a Korintusbeliekhez írt levélben van megírva, hogy 9. rész, a második levél 9. rész 15. verse, hogy Istennek pedig legyen hála a kimondhatatlan ajándékáért. Én személyesen nem tudom elképzelni és nem tudom megérteni azt, hogy Isten miért adott egy ilyen ajándékot, én értem, egy elveszett, egy mondhassuk, egy semmire való emberért, egy ilyen nagy ajándékot, az egyszülött fiát. Erre csupán csak, ahogy említettem a Pál apostollal, hogy csak az övé legyen a hála ezért az ajándékért. És én kívánnám azt, hogy adja az Úr, hogy mindannyiunk szívébe ott legyen ezért a hála, és ne feledkezzünk el soha a mi szabadítónkról, a mi üdvözítőnkről, a mi messiásunkról, hanem tudjunk mindig hálás lenni Istennek ezért a szabadulásért, és így áldja meg továbbra is ezt az ünnepet. Amen.
Krisztus hozzánk jön.
Szeretettel köszöntünk ma délután is mindenkit, aki velünk együtt ünnepelt, legyen ez akár gyülekezetünk tagja, városból, vagy országból, országon kívülről. Köszöntünk mindenkit szeretettel, és szeretnénk mondani azt, hogy ha hazatérnek, küldjük gyülekezetünknek szeretetteljes köszöntését. Kívánjuk azt, hogy legyen boldog ne csak a karácsonyuk, hanem egész életük és az elkövetkezendő évük is. De mindazonáltal szeretnénk marasztalni és vendégeinket, hogy töltsék velünk a holnapi napot is, és örvendezzünk együtt.
Thank you.
Hadd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, és azt hiszem, hogy nem csak én vallom ezt ma este így, hogy örülök annak, hogy Krisztus megváltott gyermekeként ünnepelhetem a karácsonyt. Karácsony előtti napokban beszélgettük a feleségemmel, hogy milyen sokan, milyen nagy a nyüzsgés, mozgás a városban, és mindenki ünnepli a karácsonyt, mindenki készül rá, és igazából talán az embereknek a nagy többsége nem is tudja azt, hogy mit fog ünnepelni. Egy banális dolog, egy egyszerű dolog, de mégis olyan nagy és sokat mondó az, hogy az időszámításunkat, hogy hogyan számoljuk. A referencia pont lett Krisztusnak a születése, Krisztus lejövetele ebbe a földi létbe, a referencia pont lett, hogy lett időszámításunk előtti időszak és időszámításunk utáni időszak. Talán nagyon sokan fel sem figyelnek erre a tényre, ami ugye olyan dolog történt ott, ami az emberiség történetét változtatta meg, és egy óriási bizonyíték ez is, hogy a dátumot onnantól kezdve számoljuk. És mégis az emberek valahogy más tartanak fontosnak a karácsonyi ünnepléskor. Karácsony előtti időszakban, nem tudom, hogy cseréljem le. Karácsony előtti időszakban az egyik délután a kisfiam dudogatott ott egy éneket a szobába, és valami olyan volt a szövege, hogy kis karácsony, nagy karácsony, ha nincs kolbász a padláson, akkor nem karácsony a karácsony. Mondom neki, hogy tudod, hogy ez nem igaz, igaz, fiam? Hát tudom, de így van az ének, azt mondja. Hát azt hiszem, hogy nagyon sokaknak a fülébe visszhangzott ez karácsony előtt, karácsonykor. Ez az ének talán nem úgy, hogy ha nincs kolbász a padláson, akkor nem karácsony a karácsony. De legyen megterített asztal, legyen menü, karácsonyi menü, legyen ott a karácsony, hanem még nagyon sok minden. És így az elején szeretnék most megkérni mindenkit, hogy tegye fel a kérdést önmagának. Hogyha kivesszük a sok díszletet karácsonykor, mi fog vajon maradni? Ha kivesszük a karácsonyi menüt, ha kivesszük a szépen feldíszített fát, vegyük ki az ajándékokat, vegyük ki a hópihét, a hószálingózást, vegyük ki a jó illatokat, a hangulatot, a kellemes zenét, vegyük ki a kis sztorit is, a kis Jézuskával, meg a pásztorokkal, és akkor mi maradott? Ott marad a karácsony. Ha nem marad semmi, akkor ma este azt mondom, hogy szegény vagy. Szegény az ünneped, és szegény az életed. És én is így voltam. Szerettem a karácsony ünnepét, ugye a hangulatot, a feelinget, meg mindazt, amit a karácsonyhoz. De valahogy a színfalak mögött mégis üresség volt. Hogyha kivesszük ezeket a dolgokat, ami nem mondom, hogy rossz dolgok, mert emelik az ünnepnek a fényét, a színvonalát, de ha csak az van és kivesszük, akkor a semmivel maradunk. Ha eltűnik, ha semmi nem marad, hogyha eltűnnek ezek a színfalak, hogyha szegények vagyunk, hogyha azt veszük észre, hogy szegények vagyunk, szegények lettünk, na talán időközben szegényedtünk el valami okból kifolyólag, akkor ma este nekünk szól a jó hír, az, hogy lehet meggazdagodni. Ezen a karácsonyon lehet meggazdagodni. Olyan igeverset olvastunk fel, amiben azt írja, hogy gazdag létére szegény lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Nagyon sokan, vagy többen is használják, alapul veszik ezt az igeverset, azt bizonyítandó, hogy Krisztus földre jövetele már pedig anyagi jólétet biztosít számunkra. Én mégis azt mondom, hogy több ez az igevers attól, mint hogy Jézus megtöltse mi pénztárcáinkat, vagy a bankszámláinkat. Bár azt is vallom, hogy az az ember, akinek élő közössége van az élő Istennel, az megtapasztalja Istennek a gondviselését. Azt Isten soha nem fogja a nyomorúságok között hagyni. Hiszen maga az Úr Jézus mondta azt, hogy ismer minden egyes szürke verebet, eteti őket napról napra, a rengeteg gyönyörű szép liliomszálat ő öltözteti díszes ruhába, és azt mondja, hát nem értékesebbek vagytok ti mindezeknél. Még a hajunk szálát is ismeri, számon tartja, és azt mondja, hogy gondotokat viselem. Hogyha eledelt adok a verébnek, hogyha öltöztetem a liliumot, akkor rólatok is gondotokat viselem. Isten egy gondviselő Isten. És Pál apostol azt mondja egy másik helyen, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. És hogyha megnézzük, már az első karácsony este ez történt. Akkor, mikor Jézus földre jött, gyakorlatilag, valóságosan megtapasztalták ezt az ő családja. Hiszen akkor, mikor bölcsek látogatták meg, és mikor elhozták az ő ajándékaikat, mikor kinyitották a kincses ládájukat, vajon a hódolaton túl nem volt-e ott ebben a gondviselés is? Istállóba születtek, de vajon a gyermek Jézus Krisztus már így, amikor megérkezett a családba, nem viselte gondot az övéiről? Benne van ez is ebben az igében, és legyen egy bátorítás ma este számunkra, hogy Isten gondunkat viseli. Azt mondja a felolvasott igénk, hogy valaki, aki gazdag volt, szegény élet, azért, hogy valaki vagy valakik, akik szegények, meggazdagodhassanak. Vajon mi az, hogy szegény valaki? Mit is jelent az embernek a szegénysége? Az elmúlt héten talán volt az újságban főcím az, hogy szegény romániai munkások. És arról ír a cikk, hogy európai szinten talán utolsók között van a romániai bérezés. És biztosan megállja ez a helyét, és létezik ilyen fajta szegénység is. De vajon mit segítene az, hogyha nagyobb lenne a pénztárcánk, vastagabb lenne? Biztosan, hogy nagyon sok dologban megoldást nyújtani, és bizonyos szükségeinket ki tudnánk elégíteni vele, de vajon ami boldogságunkon segítene az? Azt mondja az ige, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot is megszerzi, de a lelkében pedig kárt val. Sőt, ezzel a úgymond szegénységgel kapcsolatban én azt mondanom, hogy ha őszinték vagyunk önmagunkkal szembe, és kicsit visszatekintünk az ezelőtti 20-25 évre, meg kell azt valljuk saját magunknak is, hogy sokkal színvonalasabban élünk, mint azokban az években. Addig még abban az időben volt egy-két embernek autója, egy néhány embernek, talán ma már mindenki autóval jár, és nem tudunk közlekedni egy-egy alkalommal a városban, olyan a forgalom. Sokkal komfortosabbak az eszközeink, a lakásunk, annyi minden segédeszköz van körülöttünk, ami kényelmünket szolgálja, és talán annál többet panaszkodunk. Viszont ez már szegénység. Akkor, mikor emberek milliárdjainál jobban élek, több mindenem megvan, és én mégis napról napra panaszkodok és zúgolódok, ez bizony szegénység. Szegény az ember, mert nem tud hálás lenni. Aztán szegények vagyunk a szeretetben is. talán mondhatom úgy, hogy koldusok. Az embernek a legnagyobb igénye talán a szeretetre van, a szeretet éhsége a legnagyobb, és mégsem tud adni szeretetet. És nézzük meg, hogy annyi család felbomlik, annyi család tönkre megy, azért, mert nem tudják egymást szeretni. Árvaházakba tesznek be gyermekeket, azért, mert az, aki megszülte, nem szereti annyira, hogy gondját viselje, hogy foglalkozzon vele. Olyan felkavaró volt az elmúlt napokban az az esemény, amit ugye hallhattunk a hírekben, hogy fiatalember kicsi gyermekeket mészárolt le az iskolában. Vajon kapott az a fiatalember szeretetet akkor, mikor ő volt gyermek? Az is megdöbbentő volt, amit a helyi hírekben olvastunk, hogy egy 5 éves kislány halt meg az elmúlt héten kihűlve 4 kilósan, 5 éves kislány. Azért, mert édesanyja elment, külföldre ment, és ott hagyta a gyermekeket. Szegények vagyunk a szeretetben. Aztán nem olyan régen volt egy tini óra, amikor beszélgettünk a tinikkel, és úgy egy olyan virtuális áruházba látogattunk el, amikor lehetőség volt megszabadulni olyan tulajdonságoktól, amik nem szeretünk önmagunkba, és vásárolni olyat, amit pedig jó lenne. Aztán úgy nagyjából közös volt mindegyik tininél az, hogy türelmet szeretne vásárolni. És azt hiszem, hogy ezen a téren is szegények vagyunk. Nincsen elég türelmünk, akár a családba, akár társadalomba. Ha csak visszaemlékezünk, sofőrök, az elmúlt héten akkor, mikor egy-egy dugóba belekerültünk, hogy hogy próbáltam meg az a mi tűrőképességünket, vagy türelmünket. Megszoktuk azt, hogy úgy gombnyomásra kapjuk meg a dolgokat, és talán még Istennel szemben is néha-néha így viselkedünk. Türelmetlenek vagyunk magával Istennel szemben is. Aztán szegények vagyunk a megbocsátásban, és szegények vagyunk a bocsánatkérésben. És olyan sokszor veszem észre magamon, hogy apróságok miatt tudok dúzzogni és haragudni, akkor is, mikor már esetleg egyszer, kétszer és többször is bocsánatot kértek az öre dologért. Vagy milyen nehezen megy az, hogy én kérjek bocsánatot. Vagy vannak olyan emberek, akik évek hosszú ideje alatt nem tudnak megbocsátani. Haragot tartanak egymással, nem képesek elfelejteni egy régi sérelmet, az, hogy valaki megbántotta őket. Szegények a megbocsátásban és a bocsánatkérésben. Aztán szegények vagyunk az alázatban is. Figyeljük meg, hogy mennyire hivalkodó ez a mai társadalom. Akár elmegyünk az iskolába már, kis osztályokban is szeretnek dicsekedni a gyermekek. Kinek milyen van, akár egy biciklije vagy egy telefonja, hivalkodni vele, ruhával, vagyonnal. Aztán akinek nincs, talán a szépségével, a testével hivalkodik. De nem csak a gyermekeknek, ugyanúgy a felnőttek is egy autóval, egy lakással. Szereti mindenki azt megmutatni, hogy már pedig vittem valamire, és én is vagyok valaki. És úgy hiányzik az, hogy alázatos legyen az ember, és rámutasson másra, éppen teremtőjére. Szegények az alázatban. Aztán gondoltam, hogy megkérdem a testvéreket is, hogy miben vagyunk még szegények. Sokszor az időben is szegények vagyunk. Mondjuk valamire megkérnek, és rögtön tudjuk mondani, hogy nincs időm. Szegények vagyunk az időbeosztás területén, a békességgel kapcsolatban. Olyan hamar elveszlődik, és nem tudunk adni békességből, akkor mikor kellene, akkor mikor talán nem értelemszerű az, hogy valaki megteremje a békesség gyümölcsét. Jóság, irgalom, oltalom, cél, mind annyi dolog, amiben a mai ember, az emberiség szegény, el van szegényedve. És talán ezen a földi léten, hogyha meg akarnánk határozni, hogy mi is a szegénység, vagy ki egy szegény ember, akkor talán azt mondanánk, hogy egy hajléktalan ember az tényleg szegény. Akinek nincsen hová lehajtani a fejét, aki kikerült az utcára, kitéve mindenféle veszélynek, viszontagságnak. Hadd mondjam azt, hogy a ma embere lelkileg hajléktalan. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy hol fognak lefeküdni, és hol fognak fölébredni. És most arról beszélek, mikor eljön a halál órája. Krisztus hajlékot készített az öveinek, és Isten gyermekei tudják azt, hogy hol fognak, hová mennek, hol készített számukra helyet az ő uruk. Tehát elszegényedett az emberiség, úgy látjuk, hogy teljes mértékben. És Pál apostol olyan szépen fogalmazza ezt meg, talán egy mondatban összesűríti ezt a mi elszegényedésünket, kifosztottságunkat a Róma beliekhez írott levelében. Azt mondja, hogy mert mindannyian vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Igazából szegények vagyunk, mert elveszítettük a kapcsolatot Istennel. Szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Szegényekké lettünk, kifosztottákká lettünk, és csak úgy él az emberiség, vegetál, és talán éhhalára van ítélve, akkor, amikor Jézus deklarálta, kinyilatkoztatta az ő programját, azt, hogy miért jött, mikor azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. És mégis szegénység között van nagyon sok ember. Aztán a jó hír ma számunkra az, hogy Isten, mikor látta mi kifosztott állapotunkat, az, hogy mennyire leszegényedtünk, akkor lemond az ő gazdagságáról, és szegényé lesz értünk azért, hogy meggazdagítson bennünket. És ez a karácsonynak a jó híre ma este. Csak azt tud adni valamiből, akinek van. Csak a gazdag tud segíteni a szegényen. És a mi Istenünk gazdag Isten. Próbáltam valahogy meghatározni, hogy mi is lehet Istennek, vagy milyen lehet Istennek a gazdagsága. Azt hiszem, hogy igazából képtelenség ezt meghatározni. Mert hogyan mérjük meg Istennek a gazdagságát? Miben mérjük? Az nagyon lealacsonyító lenne, és kicsi, vagy nem tudnánk kifejezni, hogyha pénzbe akarnánk kifejezni az ő gazdagságát. Mert összehordhatnánk annak a világnak minden vagyonát, minden értékét, akkor sem tudnánk felmérni ezekkel Istennek a gazdagságát. Vagy mondjuk azt, hogy minden jó, amit említettünk az előbb, szeretet, békesség, öröm, ez mind megvan benne. Ő teljes mindezekkel, ő gazdag ezekben, annyira, hogy másoknak is tud adni belőle. Dicsőségben lakik, teljes hatalomban, hatalma van mindenek fölött. És ezeket hagyta el azért, hogy szegényé legyen. És ami nagyon szép ebben, hogy Krisztus soha nem vetette a mi szemünkre. Az, hogy elhagyta ezt a gazdagságot, elhagyta a dicsőséget, elhagyta a mennyországot, mindazt a kiváltságot, mindazokat a jogokat, amelyekkel rendelkezett, azt mondta, hogy lemondok róla, és szegényé leszek. Azért, hogy gazdaggá tehessem az embert. Szegénységbe jött születésétől fogva, de születésétől fogva másokat gazdagított. Akkor, amikor a poros utakon járt, mikor a bénát, a leprást, a vakot gyógyította meg, akkor, mikor enni adott az éhezőknek, mikor halottakat támasztott fel, akkor, mikor elrontott dolgokat tett jóvá, megkötözött embereket tett szabaddá, mindig csak adott, 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 és gazdagította az embereket. És ez nem fejeződött be akkor, amikor ő meghalt, hanem ma is ad és ad. Vállalta a szenvedést is, vállalta a korbácsütéseket, vállalta a kigúnyolást. Teljes a szegény élet, megüresítette önmagát, azt mondja Pál apostol. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megerősítette önmagát, és engedelmes volt a halálig. Talán azt kérdezzük ma este, hogy miért tette ezt. Igénk azt mondja, gazdag létére szegény élet értetek. Értetek, értünk lett szegényé. Nem azért, mert ki akarta próbálni, nem valamiféle kalandvágyból, nem önmagáért, hanem azt mondja az igénk, hogy értetek, értünk lett szegényé. És olyan nehéz, azt talán felfogjuk ebben a kommerc világban, amikor mindent pénzért adnak, mindenért fizetni kell, hogy hogyan is lehet ez. Azt mondja az ige, hogy mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét. Kegyelemből. Kegyelemből nem kell semmit fizetni érte. Ajándékképpen kaptuk ezt. Krisztus fizette meg az árát. Ő vállalta mindazt, amit elhagyott, és mindazt, amit vállalt értünk, a szegénységet. Mi értünk tette. Aztán a kegyelemmel, az ajándékkal igazából két dolgot lehet tenni. Vagy visszautasítani, vagy pedig elfogadni. Melyik az a szegény ember, aki azt mondaná, hogy nem szeretnék meggazdagodni? De az egy jó dolog, mikor valaki felismeri az ő szegénységét, mikor meglátja azt, hogy bizony, kifogytam a szeretetből, kifogytam a béketűrésből, a türelemből, annyi mindenből kifogytam, és szükségem van ma rá. Szeretnék kapni belőle. De vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy nekem erre nincs szükségem. Én rendben vagyok. Úgy, ahogy a Jelenések könyvében is mondja az egyik gyülekezetről, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Nézzük meg, hogy mit mond neki az angyal. Te nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Olyan szomorú az, hogy valaki szegényen, lemeztelenedve azt mondja, hogy nincs szükségem és gazdag vagyok. Nem veszi észre az elveszett állapotát. A karácsony ünneplésünknek felén már túl vagyunk, mondhatjuk úgy. És valószínűleg mindenki várt valamit, vagy vár valamit ettől a karácsonytól. És kihangzott ez az imákból is, hogy az előző alkalmakon is imádkoztunk ezekért, hogy kapjunk valamit Istentől. Krisztus nyújtja ma este is az ajándékait, szeretne adni, szeretne gazdaggá tenni, szeretne gazdagabbá tenni. És talán már találkoztunk vele, de úgy az idők haladtával elszegényedtünk. Eltávolodtunk tőle, és talán jó lenne kapni újból szeretetet. Szeretetet nem csak azok felé, akik szeretnek, hanem éppen az ellenségek felé is. Úgy, ahogy arra az ige tanít. Kapni megbocsátó lelkületet, kapni békességet, kapni örömöt, meggazdagodni ezen az estén, ezen az ünnepen. Szeretnék most lehetőséget adni az imádkozásra, és azt gondolom, hogy hálát adhatunk ma este a Jóistennek, Jézus Krisztusnak azért, mert vállalta a szegénységet, és gazdaggá tett bennünket. Hogyha van miért hálát adni, akkor mondjuk el neki. Hogyha úgy látjuk, hogy időközben valamiből kifogytunk, elszegényedtünk, akkor jöjjünk hozzá, és kérjük azt, hogy töltsön meg újból. Töltsön meg újból a mi életünket. Vagy talán éppen először. Lehet jönni Jézushoz, és azt mondani, hogy én szűkölködök az Isten dicsőségében. Nincs meg a kapcsolatom Istennel, nincsen élő közösségem vele. Ez a legnagyobb szegénység. Erre van leginkább a szükségem.
Áldom és magasztalom nevedet azért a szeretetért, amely arra indítatott, hogy eldhagyd a menny dicsőségét, a gazdagságot és szegényé legyél mi érettünk, én érettem is. Vágyik a mi szívünk, Uram, hogy meggazdagodjunk a te lelked által, Uram. Kérlek, hogy hallgass meg a mi imánkat is. Áldjuk ezért szent nevedet. Amen.